Ja, említetted, hogy voltak kritikus pontjai a szövegnek. Volt-e esetleg olyan, ami mondjuk a központi eleme, tehát a darabnak a központi szervező elemeire vonatkozott, és nagyon keményen el kellett dönteni, hogy te mihez nyúljál?
Nagyon-nagyon jó a kérdés. Van egyetlen szó, ami Godóra várva című darabunkban két helyen szerepel, pontosabban egy helyen közel egymáshoz, de kétszer mondatik ki. Angolul the board, a vakpodzó kérdezi ezt Vladimirtől és Esztrogontól, amikor azt tudakolja, hogy este van-e, vagy reggel. Ha este van, akkor körülbelül hány óra? A válasz szerint 7 és 8, majd szorongva, ez Beckett instrukciója az angolban, franciában nincs ilyen instrukció, megkérdezi, hogy nem ezt a helyet hívják véletlenül úgy, hogy, és az angol szövegben itt az a szó áll, hogy the board. A the board angolul sok mindent jelent. Pallódeszkát, tengerparti stéget, birkanyírásra az akkor előtt használt deszkadobogót. Valójában deszkát csak többes számban, the boards jelent, és ez esetben a színpadnak a metaforája. Tehát majdnem azonos a stage-el. The boards, ez a világot jelentő deszkák, így lehetne magyarul fordítani. A francia szövegben szereplő francia szót Kolozsvári Grand Pierre Emil deszkának fordítja, majd amikor Vladimir azt mondja, hogy hát nem, nincs itt semmi, összesen egy fa, és sehol semmi, és erre azt mondja Pozzo, jó, akkor ez nem a deszka. Viszont a deszka szó egyértelműen a színház metaforájaként szerepel, holott gyakorlatilag sem a szituációból, sem az elhangzó szövegekből nem derül ki, sőt, nincs semmi támpont más egyéb fogódzó arra, hogy itt Beckett a színpad metaforára gondol, ami hát egy időben nagyon divatos volt, hogy akkor színház az egész világ, és mindenféle egyéb dolog, ami nem a való világunk reál szituációját jelenti, metaforikus síkon, mint egy színházi játék, vagy egy színpadi emelcsíkú játék értelmeződik. Aztán addig-addig nyomozgattam, hogy a Lucky monológiában, zárójelbe jegyzem meg, hogy Beckett soha nem használ egy motívumot, a darabban majdnem minden ilyen enigmatikus rész két helyen szerepel, és egyik a másikat erősíti. A Lucky monológban van egy német kifejezés, tulajdonképpen egy áltudósnak a neve, németül Steinweg, vagyis kőút. Német bibliákban Steinpflasterként is szerepel az újrafordításokban, az angolban Stone Pavement, és megnéztem a magyar bibliát, természetesen János evangéliumában van egyedül, és a bibliában összesen egy alkalommal. Az 1491-es vizsgai biblia fordításban, ha már a Mélius rádióban vagyunk, akkor hadd térjek el egy picit bővebben. Még nincs magyar szó rá. Gabbata, tehát egész konkrétan így szól a fordítás, hogy Pilátus ott ült a törvénytevő székében, az Gabbatán, mely zsidó nyelven van, tehát zsidóul, azaz arámi nyelven, melyet görögül Lisosztrotosznak nevezünk. A Gabbata héberül emelvényt, magaslatot jelent, a Lisosztrotosz görögül pedig kőből rakottat, kővel kirakottat. Tehát tulajdonképpen Pilátus törvénytevő székének a helye, vagyis a Pilátus palotája előtti tornác, a Gabbata, melyre 28 lépcső vezetett föl, ma Rómában látható, márvány lépcső, fehér márvány lépcső, ma deszka burkolata van, ezen lehet fölmenni az zarándokoknak térden, és most elfejtettem, hogy hányadik lépcsőfokon, ahol mikor egy katona meglökte Jézust, miután Pilátus mosta kezeit az ítélet után, Krisztus ott elesett, és ezt a lépcsőfokot a zarándokok megcsókolják. Tehát ez egy létező objektum. Erre a Gabbatára, erre az emelvényre, erre a magaslatra céloz az angol szöveg the board jelentése, ugyanis az átvitt jelentése, tehát nem a szó szerinti pallódeszka, stb. Jelentése, bizottságot, igazgatótanácsot, tehát egy olyan testületet jelent, amely Hát amely előtt valakik vádlottak, vagy törvény elé idézettek, vagy tanúk megjelennek, és a bíró ezen a tárgyon, vagy ezen a helyszínen ülve ítélkezik. A bibliai párhuzam tehát egyértelmű. Most már csak meg kellett nekem találni azt a magyar szót, ami a gabbata és a liszosztrotosz mai magyar megfelelője, és végül egy 1850-es Bibliában és a későbbi Biblia fordításokban találtam egy nagyon szép régi szót, kőpadolat. A mai Biblia fordításokban sajnos már az múlt század, tehát ugye 20. század közepi, és most 21. században is már jelentek meg Biblia fordítások, ez márványkövezetnek fordítják, de ez nem jó, mert nem márványból volt az a kövezet, Tiberius császár idejében égetett zománc lapokkal kirakott körül van szó. Mellesleg a Vizsgai Biblia margóján szerepel megcsillagozva egy ilyen lábjegyzet, hogy liszosztrotosz, azaz szománcozott kőlapokkal kirakott magaslat. Tehát a körülírásból pontosan ki lehet következtetni, hogy itt erről a pilátusi ítélőszékről van szó. Krisztust este 6 órakor ítélte halálra, Pilátus 9 órakor lehelte ki a lelkét a keresztfán, és a Godó szövegében, mikor megkérdezi Pozzo, aki Vladimir és Esztragon nyaka köré font karral, tehát kvázi keresztre feszített pózban áll ott, kérdezi, hogy hány óra van, miután tisztázták, hogy este van, Vladimir azt mondja, hát nem tudom, 7-8 óra körül jár az idő. Tehát a 6 és 9 óra közé eső időperiódus két kerek óra számát mondja. Beketnek ez a 4 támpontja, és a Vizsgai Biblia fordítás egyértelműen bizonyítja, hogy itt a the board, amit Beckett ilyen nagyon átvitten, nem kimondva, de ráutalva Pilátus törvénytevő székére ért, nekem ez biztos, hogy a kőpadolat szóval kellett lefordítani. Tudom, hogy nagyon kevesen ismerik, még bibliaolvasó emberek is, de létező szó, mai magyar irodalomban valószínűleg már nem így írnánk esetleg kő trónnak, vagy kő lábazatnak, vagy kő talapzatnak, bár ez szobortalapzatokra értődik, de a pádimentum, görögül pádimentum, latinul pádimentum, az ugye egy háznak is az alapját jelenti, a fundamentum magyarítva kicsit, arra az alapra, arra az alapemelvényre céloz, ahonnan valaki ítélkezett. A Biblián, vagyis hát tulajdonképpen a Biblia végig Beckettnek egyféle ilyen mankó volt, az evangéliumok különösen, a két lator sorsa, az elkárhozó és az üdvözülő lator sorsa, Esztagon és Vladimir sorsának még névbeli párhuzama is, Gestas, az elkárhozó lator inkább gogó, és Vladimir pedig az üdvözülő lator Dismas figuráját példázza.
Még egy kicsit ennél maradva, fontos volt-e azt eldöntened a fordításkor, amiről már a legeslegelején is ugye szótejtettél, hogy a Godó az isteni, vagy Istenre való utalás. Tehát ez fontos volt-e abból a szempontból, hogy vezess végig a...
Valójában nem, hiszen miután erre csak célzás történik, minél konkrétabban erre utalnék a magyar szövegben, annál jobban kizárnám az összes többi értelmezési lehetőséget. Úgy fogalmazódott meg bennem az a 6-7 év alatt, ami idő alatt fordítottam, illetve hát végül is a doktori disszertációmnak egy mellékterméke, melléklete volt a fordítás, tehát az a filológiai színház elméleti, rendezés elméleti tudásanyag, ami vizsgálódásaim közben itt kialakult és földgyűlem lett bennem, azt afelé ösztökéltek engem, hogy ugyanúgy próbáljam nyitva hagyni, és inkább egy modernkori moralitás játék stílusában tartva, Dióhéjban talán úgy lehetne fogalmazni, hogy két ilyen komplementer akárki, tehát a Jédermannok, Everymannek moralitás játékbeli állandó figurája, csak itt két része van osztva, Esztagonra és Vladimirre, vár valakire, ez a valaki persze metaforikus alak, de csak amazokkal találkozik. Az amazok itt Laki és Podzó, akik mind a két felvonásban egyszer-egyszer fölbukkannak. Eszagon és Vladimir mellé rendelő baráti egymást kiegészítő viszonyban áll egymással, Podzó és Laki pedig fölé alá rendelő viszonyban, tehát egy ilyen úrszolga tipizálás jellemzi őket. Ez a moralitás játék stílus megengedte azt, hogy ne realista módon konkretizáljuk a cím nagyon-nagyon enigmatikus és sokfelé magyarázati utat nyitó fogalmát. Nagyon-nagyon sok, tényleg könyvtárnyi irodalom, én magam is rengeteg cikket elolvastam csak a Godot név jelentéséről, magyarázatáról és az egész darab értelmezési lehetőségeiről. Földolgoztam a 21 magyar nyelvű előadás rendezői koncepcióját, gyakorlatilag minden rendező más-más kifutási jelentést ad a darabnak, de ez így is van helyén. Arról nem is beszélve, hogy Brechttől kezdve, aki aztán hihetetlen módon szinte sarkából kiforgatta, Kínába tette például a helyszínt, és egészen, hát hogy is mondjam, szocialista társadalmi viszonyok közé tipizált figurákat, realistán karikírozott ugyan, de realistán megfogalmazott figurákat álmodott meg. Lakit például rendőrnek képzelte, és rendőrruhába öltöztette. Nem valósult meg az előadás, de Brecht jegyzetéből, amik fönnmaradtak, kikövetkeztethető, halálom megakadályozta, hogy ezt megrendezze. Egészen Purkarétél legutóbbi rendezéséig rengeteg sok új rendezői értelmezést végigolvastam, és úgy gondolom, hogy az, amit én a végén kihámoztam a darabból, az nem csak Magyarországon, Magyar Színházban, hanem talán a világszínház területén is újdonság, novum, és talán egy új löketet ad a Beckett értelmezések területén, különösen a Godóra várva című darab színpadra állításának talán egy új hullámát is elindíthatja. Magam is nagy izgalommal várom a lehetőséget, hogy ezt nem csak olvasó színházi, felolvasó színházi est keretén belül, hanem valóságosan, valóságos térben díszletjelmezzel valamelyik színházban megrendezhessem, akár Magyarországon, akár határon túli magyar színházban.
Erre van konkrét koncepciód? Tehát, hogy te milyen formában?
Természetesen a disszertációm harmadik nagy része már a rendezői koncepció kifejtése. A szövegre épül minden, tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon konzervatívan, ezt most idézőjelben mondom, nagyon-nagyon konzervatívan, nem egy korábbi rendezői prekoncepcióba próbálom bele súlykolni a Beckett szöveget, hanem a Beckett szövegből kibontott jelentéstartalmakhoz alakult ki bennem ez a modernkori moralitás játék stílus és jelentési értelmezési lehetőség. Ha esetleg valóban alkalmam nyílna, megjegyzem, már vannak tárgyalások két konkrét színházzal is, akkor a próba folyamatban ennek a szövegnek, tehát az újonnan fordított magyar szövegnek a lexikai anyagára, illetve arra a mögöttes jelentésrétegre, amit részben a bibliai motivumok, részben az ír kultúrához kötődő szálak, részben pedig hát a klasszika utalásai, mert hát itt Merkurtól Pán természetistenen keresztül nagyon-nagyon gazdag Beckett által, hát valószínűleg természetesen szándékkal belegyűrt ismeretanyag és allúzió rendszer hálózzát a szöveget. Ezeket átmentve az előadás képi, hangzó, verbális jeleire kísérelném majd meg ezt a darabot színházi keretek között eljutatni a közönséghez.